Kegyelem és békesség legyen velünk Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szent Lélek közösségében. Amen. Fennálló énekkel kezdjük Isten tiszteletünket, testvéreim. A 47. Zsoltár első versét énekeljük el. No, minden népek örvendezzetek.
Oh.
közösségünk és istentiszteleti közösségünk megszentelésre az Úrtól legyen, aki teremtett, fenntart és bölcsönigazgat mindenek. Amen. Szeretettek, kérlek, hallgassátok figyelemmel Isten igéjét, amely ezen a mai vasárnapon Bibliának egy ószövetségi feléből szólít meg bennünket, mégpedig Nehémiás könyve második fejezetének az első 10 versére figyeljünk helyet foglalva. Artasasztár király uralkodásának 20. évében a Nisszán hónapban történt. Borult előttem, fölvettem a bort, és oda nyújtottam a királynak. Nem szoktam szomorú lenni előtte, ezért így szólt hozzám a király. Miért szomorú az arca? Hiszen nem vagy beteg, nem lehet ez más, csak a szív szomorúsága. Ekkor én nagyon megijedtem, és ezt mondtam az én királyomnak. Örökké éljen a király! Hogy ne volna szomorú az arcon, hiszen az a város, ahol őseim sírja van, rommá lett, és kapuit tűzevésztette meg. Akkor a király ezt kérdezte tőlem, mit kívánsz te? Én pedig imádkoztam a menny istenéhez, majd ezt mondtam a királynak. Ha jónak látja a király, és ha méltónak tartod rá a szolgádat, akkor küldje engem Júdába, abba a városba, ahol őseim sírja van, hogy felépítsem azt. A király így válaszolt, miközben a királyném mellette ül. Meddig tart az utazásod, és mikor térsz vissza? Mivel a király jónak látta, hogy elbocsássa engem, közöltem vele az időt. Majd ezt mondtam a királynak. Ha jónak látja a király, adasson nekem leveleket a folyamon túli helytartókhoz, hogy engedjenek átutazni, amíg meg nem érkezem Júdába. Adasson egy levelet Aszáphoz, a királyi erdő őréhez is, hogy adjon nekem gerendának való hát a templomnál lévő erődítések, meg a város falának a kapuihoz, és ahhoz a házhoz, ahova én megyek. A király megadta ezt nekem, Istennek hozzám való kegyelme folytán. Amikor megérkeztem a folyamon túli helytartókhoz, átadtam nekik a király levelét. A király adott mellé a haderőből tiszteket és harcosokat is, és meghallotta ezt a Kórúni, Szamballat és Tobija, az ammóni szolgok, és nagyon rosszallotta, hogy jön egy olyan ember, aki Izrael fiainak a javát keresi. Boldogok, akik Isten igéjét hallgatják, azt befogadják és megtartják. Mennyei édesatyám, ma is azzal az örömmel jöttünk ide hozzád a te házadba, hogy elkészítetted számunkra a lelki táplálékot, azt a muníciót, amivel képesek leszünk tovább menni az útunkon, azt a belső tartást, azt a belső erőt, amely segít majd jól döntenünk a döntési helyzetekben, és segítségünkre lesz végigmenni az úton, amelyet elénk adtál, és teljesíteni mindazokat a szolgálatokat, feladatokat, küldetést, amelyet rám bíztál. Hálásak vagyunk neked, Urunk, az eddig megtett útért, és azért imádkozunk, hogy a te áldásod, a te békességed, a te kegyelmed, szent lelked ereje vezessen a folytatáson is, egyen-egyenként is, és gyülekezeti közösségként is. Teted áldottál az ígét ma is mindannyiunk számára, hiszen te vagy az, aki szólsz, mi pedig szeretnénk,
nyitott füllel, nyitott szívvel hallgatni, befogadni magunkkal vinni, és megtartani a te ígéretet. Kérjük, légy ebben segítségünk, a Urunk, a Jézus Krisztusért. Énekléssel folytassuk testvéreim Isten tiszteletünket, és énekeljük az 512. számú dicséret első és második versét. Az 512. dicséret első két versét és ügyünk a kiketésre. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szólj rám, magyar. ne hívjások szívére vette az ő népének a sorsát, és ezt az egész tervet annak rendje és mondja szerint oda vitte az Isten elé. Aki ismeri Nehémiás könyve első fejezetét, azt a megrendítően szép bűnbánó imádságot, az pontosan érti, hogy mi lehet Nehémiás szívében. Aki nem ismeri, annak nagyon-nagyon ajánlom, hogy tessék odahaza kézbe venni a Bibliát, és elolvasni Nehémiás könyvének az első fejezetét, rendkívül megrendítő. És egy nem túlságosan nehéz képzettársítással tovább gondolhatjuk ezt a saját népünkre is. Milyen jó lenne, hogyha lennének ma is Nehémiások, akik a népnek az összes bűnét, nyomorúságát, terhét oda tudnánk vinni az Isten elé. Eközben az imádság közben értette meg Nehémiás, hogy az Isten pontosan őt jelölte ki az újjáépítés vezetőjéül, és megszületett benne az imádság végére az elhatározás, hogy engedélyt kér a királytól, hogy hazamenjen, és hozzákezdjen ehhez az ember felett ilyen nehéz és óriási munkához. És itt kapcsolódunk be a történetbe, azt olvastuk, hogy imádságának utolsó mondatában, hogy Uram, hogyha kedves neked, akkor még ma készíts lehetőséget erre, hogy előhozakodjam a királynál ezzel a kéréssel. És hogyan folytatódik? Úgy, hogy elfelejtett, és nem volt alkalom arra, hogy a királlyal találkozzon. Aztán eltelt még egy nap, és akkor sem. Aztán eltelt egy hét, meg két hét, meg egy hónap, és még mindig nem lehetett beszélni a királlyal. 4 hónapig kellett várni. Képzeljétek el, az elhatározás, az Istentől kapott küldetés megértése után még 4 hónapig kellett várni. Arra gondoltam, hogy de sokszor van ez úgy, hogy az ember neki buzdul, vállal valami feladatot, a hitünket megerősíti az Isten, és az ember szeretne rögtön neki buzdulni, és rögtön csinálni, fogjuk meg, és csináljuk. És kiderül, hogy még nem lehet. Még várni kell. Értjük a feladatot, várjuk az Isten segítségét, gyerünk, és nem lehet. Mert még várni kell. Minden történelmi korban, testvérek, nagyon fontos kérdés, hogy tud-e várni az Isten gyermeke? És addig vár-e, amíg az Isten vár? Vajon ismerjük-e az Isten órájának a járását valahogy úgy, mint annak idején Jézus tette a kánai lakodalomban, hogy nem jut még el az én órám. Ez nem rátok tartozik, és nem rám ez az Isten dolga, hogy mikor és hogyan ad megoldást. Nehémiás hitének ebben a szakaszában az első nagy próba az volt, hogy semmit nem lehetett saját erőből. Nem lehetett saját elgondolása szerint. Gondoljátok el, hogy még a komoly hitben járó, istenfélő embernek is lehetnek gőzös gondolatai. És az Isten azt mondja, hogy nem lehet. Figyelj, és majd, ha az Úr int, akkor lehet kezdeni. És akkor pedig már nem szabad késlekednünk és vonakodnunk. És én tudom, hogy ez nagyon nehéz. Hogy se el ne hamarkodjuk a dolgokat, se le ne késünk a dolgokról. Nehémiás példa előttünk abban, hogy várakozott, és eltelt a 4 hónap, és egyszer csak elérkezett az alkalmas pillanat, és is szeretném ráirányítani a figyelmünket arra testvére, hogy vajon mennyit érzékelünk mi a valóságból. Azokat az eseményeket, amik körülöttünk történnek, amik velünk történnek, hogyan szoktuk értékelni? Mennyit látunk igazából azokból, vagy csak a felszínt? Figyeljétek meg, hogyan mondja el a Szentírás a történetet. Hogyan történt valójában ez a fantasztikus rendezés? Úgy, hogy Nehémiás, amikor kezdte sejteni, hogy az Isten őt arra akarja megbízni, hogy valamit tegyen az ő ügyébe, akkor ő megrette. Megijedt. Először is a bűnei jutottak eszébe, azt élte át, hogy hát én erre minden esetől fogva alkalmatlan vagyok. Hát hogy jövök én ahhoz, hogy ilyen nagy feladatra vállalkozzam? Csöndes tiltakozás volt benne. Különös testvérek, hogy szinte kivétel nélkül mindig tiltakozással válaszoltak az Isten kiválasztott emberei. Emlékezzetek csak Mózesre, vagy Jeremiásra, vagy Ámos prófétára, nem sorolom most. Mindegyik azt állapította meg, hogy Uram, ne haragudj, én alkalmatlan vagyok. De imádsága közben az Isten legyőzte ezt az emberi alkalmatlanság érzést a bűneivel együtt, meg a háta mögött lévő nemzedékek bűneivel együtt, és őt választotta ki erre a feladatra. És amikor kész lett volna Nehémiás, akkor az Isten még mindig megállította és várakoztatta. Egy bizonyos iskolát kellett elvégezni ez alatt a 4 hónap alatt. De közben nyilván minden idegszálával figyelt arra, hogy mikor int az Isten. Megkapta a feladatot, az időpontot kellett lesnie, hogy amikor az Úr megengedi, akkor indulni kell, és közben említi a Szentírás, hogy szüntelenül imádkozott. És ez nagyon fontos dolog megint, testvéreim, hogy ott volt állandóan az Isten előtt, az Isten közelében. Miközben végezte a maga mindennapi munkáját, magas beosztását szerint, aközben az Isten előtt időzött, és ott az Istennel való szoros közösségben figyelte, hogy mikor itt az Isten, hogy na most aztán indulás, kezdjetek hozzá. Ezt értette meg ezen a bizonyos lakomán, de itt sem ő hozakodott elő a javaslatával vagy a kérésével, hanem a király szólt rá, hogy miért vagy olyan bánatos. Hát nem vagy beteg. Ehhez tudni kell, hogy a király jelenlétében a királyi tisztviselőknek tilos volt szomorkodni. Hiszen az a tény, hogy a király közelében lehetnek, ez már minden okot megad arra, hogy boldogok legyenek, hogy örüljenek. És hogyha valaki búvalbélelten jelent meg az uralkodó előtt, az akár az életével játszik. Nehémiás nem megjátszotta ezt a szomorúságot, nem ezzel akarta kiprovokálni a király érdeklődését. Valószínű, hogy igyekezett jó képet vágni ott is, amikor hivatali minőségében jelent meg, de annyira olyan mélyen rátelepedett a népének a sorsa, a feladat nagysága, annyira ezt foglalkoztatta állandóan, hogy meglátszott az arcán. Kiült az arcán. A király szólítja, kényszerhelyzetben van, és nyilatkozni kell. Miért szomorú az arca? Erre muszáj valamit mondani, mit mondja? Nyilván az igazat. Megmondja, hogy miért. És ettől a pillanattól kezdve tudhatta, hogy a fejével játszik. Ha a király méregbe gurul, akkor akár le is ütetheti a fejét. És a király nem gurul méregbe. Belemegy a társalgásba, csak egy kérése van, hogy meddig tarthat ez az utazás. Már érdemben tárgyal Nehémiással, és Nehémiás csodálkozik, hogy nyitva vannak az ajtók. Az Isten kinyitotta előtte az ajtókat, ennek a királynak a szívét is arra hajlítja, mert akarja. Az Isten megengedi és elvégezteti ezzel a királlyal, ami ebben az ügyben az ő feladata. És ezt a király most nem tudja, hogy mit mond és mit csinál, de most ő van kényszerhelyzetben. És azt kell mondania, amit az Isten mondatni akar vele. Ezek a dolgok már réges-rég eldőltek, ott fel. A királyok királya már határozott, Jeruzsálemnek újjá kell épülnie. És Nehémiásra vár ez a szép, de nagyon nehéz feladat. Még ő se tudja pontosan, hogyan. A királynak sejtelme sincs az egészről, azt hiszi, hogy most valami nagy lelkű, nagy magamú, kedves döntést hoz az ő kedves beosztottjának. Holott csak azt mondja, amit mondania kell. És Nehémiás érzi ezt. És mielőtt kimondja, hogy szeretnék hazamenni, újjáépíteni Jeruzsálemet, újra imádkozik. Elhangzik a király kérdése, és a kérdés és Nehémiás válasza között ott van, hogy és könyörgött a mennyistenéhez. Olyan megrendítően szép, hogy ez az ember mindig imádkozik, imádság nélkül már megszólalni sem mer. És nem is akar, és nem is tud. Az Isten nélkül egy szót sem akar szólni, mert tudja, hogy az egész helyzet, az egész sorsa, a jövője ott van az Isten kezében, és minden el van készítve az Istentől. Legalább neki értenie kellene az események hátterét is. Nem szabad butaságot mondani, nem mondhatja azt, hogy látjátok, hogy milyen ügyesen megoldottam a problémát. Nem állhat elő semmi olyannal, ami nem az Isten ad a szívébe és a szájába. Könyörgött a menny Istenéhez, és azután kockáztatja, hogy a kérését előterjeszti. Bocsáss el engem, hogy megépítse atyáim sírjának a városát. És megjött az engedély. Mehetsz. És akkor Nehémiás szeretne megbizonyosodni arról, hogy ez nem csak álom, és egyáltalán biztos-e az, hogy az Isten őt küldi erre a feladatra. Ha az Isten ezt az ajtót kinyitotta, akkor minden ajtót kinyithat. És emeli a kétet. Ha Istennél lehetséges ez, akkor az Istennél minden lehetséges. Nem csak elmenni szeretnék, hanem kérek szépen leveleket, ajánló leveleket, amelyeknek a birtokában a király utasítása szerint megkapom a szükséges építőanyagokat és a szükséges engedélyeket is. És hogyha ezt csak úgy kívülről nézik, akkor azt mondaná az ember, hogy micsoda pima szemben ez a Nehémiás. Hát nem tudja, hogy hol a hatalom. És a király azt mondja, hogy itt vannak a levelek. Tessék, mehetsz. Minden megvan. És viszi a pecsétes leveleket, hogy korlátlanul adjanak neki építőanyagot. És most már nem szabad kérdezősködnie, hogy csak ugyan ezzel az Isten akarata. Ezután el kell fogadnia, hogy ezt a feladatot ő rá bízta az Isten. Most már menni kell, nincs mese. És így érkezett meg Nehémiás. Nem egyedül, hanem egy kíséretet is ad mellé a király, és így állapítja meg ő maga a végén, hogy megadta nekem a király az én Istenemnek rajtam lévő jó kegyelme szerint. És ezt is tessék nagyon jól megfigyelni, építkező gyülekezet. Új periódusra készülő gyülekezet. hogy ez a Nehémiás nem azt mondja, hogy milyen nagyszerű diplomáciai érzékkel adtam elő ezt az egész ügyet. Nem azt mondja, hogy szerencsém volt, nem azt mondja, hogy néhány pohár után már jó kedve volt a királynak, és ezt jól kifogtuk, sikerült jól megoldani. Nem mond semmi ilyet. Azt mondja, hogy kegyelem. Kegyelem minden. Én többé-kevésbé nyomon követhettem a Velencei gyülekezet életét évtizedeken keresztül, mind a mai napig, és tudom, hogy itt közöttetek is minden kegyelemből történik. Annyi minden ajándékot kaptatok a gyülekezet, annyi mindent kaptatok az Istentől, annyi minden megvalósult, amiről korábban talán álmodni sem mertetek volna. Minden kegyelem. Kegyelem az, hogy az Isten gondoskodik arról, hogy mindig küld megfelelő embert, aki megcsinálja, aki fölépíti. Kegyelem, hogy oda kényszerültem hozzá imádságban, és így alkalmassá váltam arra, hogy megértsem az ő akaratát. És kegyelem az, hogy a bűneimre mutatott rá először, és így értelmesen imádkoztam. És kegyelem, hogy megértettem, hogy mikor kell ezzel előhozakodnom, és kegyelem, hogy ő arra fordította a király szívét és gondolatait, amerre akarta, és kegyelem, hogy adott bátorságot ahhoz, hogy följebb merjen sókolni az igényeket, hogy akkor már leveleket is adjon, meg kíséretet is adjon, meg vigyő papírokat, meg építőanyagot, és kegyelem, hogy ezt is megengedte, és kegyelem, hogy hazaérkeztünk. Az én Istenemnek, rajtam nyugvó jó kegyelmének köszönhetjük az egészet. Testvéreim, úgy nézhetitek az íge szerint, az Isten akarata szerint a gyülekezeteteknek a múltját, a jelenét és a jövőjét, hogy minden kegyelem, itt is minden kegyelem, mert ez a valóság. És ez történik. És ebből lehet érzékelni annyit, hogy ez az ember előadta a kérését és teljesítették. Ezt lehet úgy is átélni, hogy én milyen ügyes voltam, most ez is sikerült, vagy lehet látni azt is, amit az ember nem lát jól földi szemmel, hanem a hit szemével látja a teljes valóságot, és látja a láthatatlanokat is, a láthatatlan Isten, és tőle fogadja el a küldetését, és tőle kér vezetést minden lépésben. És amikor megérkezik, ezért nem fordul vissza a hallatlan sok nehézség miatt, és ezért állt hely Nehémiás minden körülmények között. Mert tudja, hogy ez nem valami magánvállalkozás. Amire ő felhatalmazást kapott, arra az Isten küldte, ő állította őt erre a posztra, és az Isten lesz ott is mellette mindvégig, és amíg ezt a feladatot ő be nem fejezi, nem történhet vele semmi végzetes dolog. Bosszantatják, ellophatják az építőanyagokat is, lerombolhatják, amit addig épített, fenyegetőzhetnek, mindenféle történhet. De amivel az Isten megbízta, abban számíthat az Isten jelenlétére, hatalmára és segítségére. Tehát testvéreim, én tudom a saját életemből, hogy csak akkor tudunk minden körülmények között állhatatosak maradni egy-egy szolgálatban, ha tudjuk, hogy azzal az Úr bízott meg bennünket. Akkor viszont bírjuk a nehézségeket, és akkor csak ugyan bele vagyunk mint egy búvárharang borul ránk az ő védelme, az ő szeretete, és elpusztíthatatlan az ilyen ember egészen addig, amíg engedelmeskedik. Emlékezzetek csak Józsefre, József történetére, hogy mi mindent akartak vele csinálni, hogy bedobták a száraz kútba, aztán mindenfélével vádolták, börtönbe zárták, félre akarták állítani az útból. Nem lehetett, mert Istennek volt vele célja, ő pedig engedelmesen figyelt az ő urára. Elpusztíthatatlan az engedelmes hívő ember testvére. Ezt is jegyezzétek meg. Tudunk-e így ragaszkodni a mi Urunkhoz? Ott van-e bennünk, testvérek, a teljes önátadás, hogy én magamtól semmit sem, mert az csak rossz lehetne. De amit ő mond, akármennyire kényelmetlen, kellemetlen, nem szeretem, akkor is csinálom. Mégpedig úgy, hogy közben szüntelenül rá figyelek. Szüntelen imádkozom, szüntelen megszólítható vagyok, és gyorsan reagálok az isteni utasításokra. Teljesen Istentől függ minden, amit mondok vagy teszek. Nagy kérdés, hogy ott van-e bennünk a teljes készség az ilyesfajta engedelmességre. Mert az Isten azokat tudja használni, azokat tudja mások megszabadítására használni, az ő országa építésére használni, akik így le tudnak mondani önmagukról, és ilyen teljes engedelmességgel ráhagyatkoznak. És mindenben óriási szerepe van az imádságnak. Az imádság az nem valami kegyes formula, mert imádság közben imádság által formálódik az ember. Ilyenné, mint amilyen Nehémiás is lett, és megérteti az Isten akaratát. És a leglényegesebb dolgok mindig imádság közben dőlnek el. Nehémiás életében is így van, meg a mi életünkben is így van. Ott kapott bizonyosságot, ott kapott bátorítást, ott kapott világosságot. Az imádságból nőnek ki az Isten gyermekeinek, az Isten küldötteinek a tettei. És ez a Szentírásban sohasem kettő. Tulajdonképpen ez az egyébként nagyon szépen hangzó és igaz és bölcs mondat, hogy imádkozzál és dolgozzál, ez annyiban szorul csak korrekcióra az ige mértéke szerint, hogy nem és. Ez a Bibliában ugyanaz, aki imádkozik, az szüntelenül dolgozik. És az dolgozik igazán az Isten akarata szerint. Az imádságból feltétlenül tettek nőnek ki mindig, és Isten akarata szerinti tettek. Azok szüntelenül imádkoznak ki. Hiába nyüzsög valaki. Hiába szervez meg, jön meg, meg állandóan tevékenykedik. Ha az nem szüntelen imádságtól kísért és ihletett, csak a saját elgondolása szerint saját bőszer csinálja, nem lesz rajta áldás. Imádság és cselekvés, imádság és szolgálat, imádság és engedelmesség, ez egy és ugyanaz. Vagy ha nem ugyanaz, ha nincs mind a kettő együtt, akkor nem igaz az imádság. Valahogy így kellene és így lehetne megtanulni, mint testvérek, imádkozni. Mert csak az tehetne álhatatossá bennünket a próbák között, hogyha valóban így tudunk az Isten elé állni. Mert azonnal elkezdődnek ám a próbák is. tudjátok ti is a saját életetekből. Amikor megérkeznek a Horomból való Szanballat és az ammonita Tóbiás a szolga, meghallották ezt, nagy bosszúságot okozott neki, hogy jött valaki, aki Izrael fiainak a javát kezdett. Milyen érdekes, hogy Nehémiás így tudják jellemezni, hogy Izrael fiainak a javát keresi. Nem betétás érkezett. Nem ő akar a főnök lenni. Nem fúrni jött az eddigieket. Nem a maga fecsenyéjét sütögetni érkezett haza. Azért jött, mert az Isten népének a javát keresi. És ez éppen elég ahhoz, hogy azonnal ellenségnek tekintsék. Már a maga furcsaságában is, ebben a maga idegenségében is, hogy nem a maga javát keresi, hát micsoda figura ez, hát mindenki a saját szemeléjét csütögeti előbb. Milyen ember ez? Aki erre képes, az más furcsaságokra is képes lesz. Kevés ilyenben lehet találkozni. Nem a maga javát keresi, hanem a mások javát, és képes ezért hazajönni. Miféle ember ez? Testvérek, ezen a mai napon mindannyiunknak felelős döntést kell hoznunk. Oda kell állnunk az Isten elé, és valahova, valamelyik név, nevek mellé oda kell tenni az X-et. Mi fogja eldönteni? Az én számomra olyan világossá tette az Isten ebből az igéből, hogy azt kell megbíznunk a képviseletünkkel, aki képes a maga java helyett a közösség javát keresni. Érdekes, hogy amikor ezt megértették ott a környezetében, akkor elkezdenek Nehémiástól félni, elkezdik ok nélkül gyűlölni, és mindenben gátoskodni. Ezzel számolunk, testvérek, ahogy mondani szoktam, ez benne van a pakliban. Aki csak ugyan az Isten népének a javát keresi, aki csak ugyan másokért akar szolgálni, aki ilyen önzetlenül, ilyen önfeledten, önmegtagadó módon, mint Nehémiás, az mindig szemet szúr. Mindig feltűnik, és ilyeneket tekint az ős ellenség, a sátán is veszélyesnek. Akik építeni akarják az Isten országát, akik építeni akarják azt, amit az Úr rájuk bízott, azt mondják, hogy ezek veszélyes emberek. Ezek számolnak azzal, hogy a gonosz, ahogy csak lehet, ráncsolni fogja őket, és csak akkor tudnak mindvégig állhatatosak maradni, és mégiscsak építeni, hogyha ott van bennük az a bizonyosság, hogy ez nem az én vállalkozásom, nem én jelöltem ki magam erre, az Úr bízott, ő küldött. És ezt sokszor meg is kérdeztem tőle, újra meggyőzött belőle, és eddig sok jel mutatja, hogy ő nyitotta az ajtókat előttem, és tőle várom az áldást, a védelmet, az erőt, tőled várom, és így akarok áldássá lenni mások számára. Ehhez azonban kell, hogy valaki kész legyen egészen engedelmeskedni, hogy valaki megtanuljon szüntelenül imádkozni még akkor is, amikor beszélget a másikkal, és két mondat között megszólítja az Isten. Megadta nekem a király az én Istenemnek rajta művő nagy kegyelme szerint. Tárgatás véreim, éljétek rá, éljük át valamennyien, hogy kegyelem minden. Aki a kegyelemre mer építeni és rá mer hagyatkozni, azt használja Isten, és az lesz áldássá. Készülés közben szüntelenül az jutott eszembe, hogyha ezeket a vonásokat nem nehémiási szinten nézzük, hanem a maguk abszolút teljességében, akkor feltétlenül oda kényszerülünk az Úr Jézushoz. Mert ő volt az, aki szüntelenül imádkozott. Éjjel-nappal a szó szoros értelmében. Ő volt az, aki mindenben engedelmes volt az Atyának, aki önmagát teljesen megüresítette, szolgai formát vett föl, engedelmes volt a keresztfának haláláig. Ő az, aki az Atya nélkül semmit sem tett, nem mozdul addig, amíg el nem jön az óra, amíg az Atya órájának a mutatója oda nem ér. De akkor viszont igen. És mindenki álmélkodik, hogy honnan jött ez a finom óra. Minden lehetséget itt vélik. De az Atya mondja meg, hogy mikor és hogyan. És nem egyedül, nem kapkodunk, nem rögtönzünk, és ami ugyancsak nagyon lényeges, hogy nem én vagyok a fontos. Mindenütt azt olvassuk, hogy dicsőítették az Isten azok, akik látták Jézus hatalmát. És ez a befejező kérdés, testvérek, hogy ott van-e bennünk az az igény, hogy amikor minket használ az Isten, akkor is egyedül őt dicsőítjük. Hogy amikor valami jó történik a gyülekezetben, akkor egyedül Istennek adjuk a dicsőséget. Hogy amikor az Isten szaporítja az üdvözülőkkel a gyülekezetet, akkor neki mondunk köszönetet, egyedül csak neki. És eszünkbe sem jut ilyesmi, hogy én milyen nagyszerű ember vagyok. Majdnem olyan, mint ez a Nehémiás volt. Olyan egyértelmű-e bennünk az, hogy egyedül övé a dicsőség. Egyedül az ő népének a javát szeretnénk szolgálni. Nincsenek saját célkitűzéseim, amit ő adott elém, azt a célt követem, azt szeretnék elérni. Jellemzően ez ránk. Legyen áldott az Isten testvérek, hogyha valaki elmondhatja csöndes alázattal, hogy igen. De feltétlenül lépjünk tovább, ha meg kell állapítanunk, hogy nem a magam javát, a magam céljait keresem és követem. Bizony sokszor saját magam gondolom el, hogy mit csináljak, nem is értem, hogy mit mond az Úr, nem is tudom, hogyan lehetséges ezt megérteni. Meg kell tanulnunk jobban imádkozni. És akkor el fogunk jutni a teljes valóság meglátásáig. Nem örökké magunkat dicsérnénk, vagy a saját dolgaink miatt panaszkodnánk, hanem betöltene minket az Istennek az ügye, és áldássá lehetnénk. És én azt kívánok testvérek nektek mindannyiótoknak, hogy legyetek nagyon hálásak az Istennek azért a kegyelemért, amit az utóbbi években, évtizedekben tapasztalhattatok, és szüntelenül legyen imádság tárgya a gyülekezet ügye, a gyülekezet tovább építése, a lelkipásztori szolgálat, a presbiteri szolgálat, minden kegyelem, és ti pedig ebből a kegyelemből bővölködtök, legyen áldás az életeteken. Szeretett testvéreim, most pedig feleljünk énekléssel az ige szavára. Énekeljük a 256. számú dicséret első versét. A 256. számú énekünk első versét énekeljük. Irgalmaz Úristen, imádom Téged. hogy olyan sok mindenre fölhívtad a figyelmünket, akkor, amikor itt, a mi gyülekezetünkben is őrségváltásra készülünk. Hálaadással köszönjük neked az eddig megtett utat, azt a sok-sok áldott csodát, amelynek tanulni lehettünk, amelynek az áldásaiban ma is mindannyian részesülhetünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy annyi jót tettél velünk, annyi csodát engedtél megélnünk, és köszönjük az eszközöket, köszönjük az eddig szolgált lelki pásztor testvérünk minden munkáját. Köszönjük, Urunk, hogy valóban hajlékunk voltál, hogy szent lelked erejével előttünk jártál, és olyan csodákat élhettünk meg, amiről nélküled álmodni sem lettünk volna. Köszönjük, hogy valóban minden kegyelem, ami itt történt, és a folytatást is oda tesszük a te kezedbe, Urunk. És azért imádkozunk, hogy aki átveszi a szolgálat terhét és örömét, ő is ugyanezzel az elkötelezettséggel, ezzel a hittel, ezzel az odafigyeléssel, ezzel az imádkozó lelkülettel tegye mindazt, amivel megbízod. Te vagy további növekedést, áldást, kegyelmet és békességet a gyülekezet életében. Mennyei édesatyám, imádságos szívvel köszönjük neked ezen a mai vasárnapon hozzátért asszonytestvérünk földi élete útját, Kristóf Istvánné. Köszönjük, hogy ott van te nálad, és köszönjük, hogy szeretteivel együtt hálát adhatunk ezen a mai vasárnapon mindazért, amit rajta keresztül kaptunk. Kérjük, te vagy vigasztalást az emlékezőknek, te vagy kegyelmet a rákfigyelőknek, és arra kérjük, hogy te jelölj ki az útunkat továbbra is, hadd lehessünk áldott eszközei, megszeretett gyermekei. Az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Mi Atyának, aki a mennyekben van, szeretessék meg a teremben,
sok tisztelettel és szeretettel szeretném megköszönni Fónagy Miklós nyugalmazott Esperes úr szolgálatát, áldja meg az Isten az ő életét kedves párjával egyetemre továbbra is. Hirdetem először az adakozást, adakozunk tudván azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Hirdetem, hogy akik elmaradtak még az egyház fenntartói járulékkal, presbiteri határozatunknak megfelelően a munkakorú személyeknél évi 10.000 forint, nyugdíjasoknál évi 6.000 forint, presbitériumi határozatunk szerint az egyház fenntartói járulék. Hirdetem, hogy mához két hétre úrvacsora Isten tiszteletünk lesz a reformáció jegyében, és utána még 31-én is lesz majd Isten tiszteletünk, az is majd hirdetésre fog kerülni. Isten tiszteletünkkel egy időben gyermekisten tiszteletet is tartunk, valamint kedden délután 14:30-tól kezdődően konfirmációs előkészületünk is van. Hirdetem, hogy a múlt héten a választás eredményes volt Isten kegyelméből. Néhány hét még az, amíg jogerőre emelkedik ennek a választásnak a a szituáció, a történése, és akkor fogja az Esperes úr a további intézkedéseket megtenni. Isten kegyelméből még itt lehetünk, áthatjuk az ő nevét. Az iskolánk felújítása gyakorlatilag befejeződött, de még október vége hónapban, az őszi szünetben a tornaterem padozatát fel kell újítani, mert a szakértő vélemény szerint már baleset veszélyes. Istennek adunk hálát, hogy a parókia építése is folyamatos. Belül az elektromos szerelés, alapszerelések nagy többsége megvan, egy-két nap alatt az befejeződik. Jövő hét elején is néhány nap alatt be fog fejeződni az összes vizes szerelés, valamint a fűtés szerelés. E tekintetben fürdőszoba előkészítése is gyakorlatilag megtörtént. Istennek adunk hálát ezekért is. Az ajtóablakok is behelyezésre kerültek, a vakolás is jó értékkel történik. Mihelyest megjön a cserép, ami még megrendelésre került két héttel korábban, abban a szent pillanatban egy vagy két napon belül fölhelyezik még a maradék cserepet. Van még jó néhány munkánk, de egyelőre időben vagyunk. Azt gondolom, hogy a megállapodás az október végéig szól, és addig gyakorlatilag elkészülhet. Jövő hét végére már elképzelhető, hogy fűtésünk is lesz, működő fűtésünk is lesz. Még gáztervet kell készíteni majd, mert a gázvezetéket szeretnénk behozni a konyhába is. Eddig nem volt bent, palackos gáz volt bent korábban is. Reméljük az Isten megáldja a további munkáinkat, hiszen az ő kegyelme eddig is velünk volt, és ezután is velünk lesz. Adja Isten mindnyájunknak sok-sok örömet. Aki még nem vitt a gyülekezetünk újságából, itt is talál, meg kint is a cintériumba, tegyük, vigyük el, és tegyük el emlékbe, hiszen évente néhány alkalommal a gyülekezetünk újságja ez, ugyanakkor az iskoláról is nagyon sok fotó, nagyon sok fénykép, és nagyon sok hír van benne, valamint az egyéb programjainkról is. Köszönöm, hogy meghallgattak. Végezetül a 469. dicséretünket énekeljük, mindegyik versét, mint az ötöt, Jézus nyájas és szelid, láss meg engemet, majd utána fennállva a szózattal zárjuk Isten tiszteletünket.